Beszélgetés Fekete Klári író-újságíróval, a 70-es-80-as évek sztármanökkenyével, családról, életről, megtérésről és Pünkösthöz kapcsolódó élményekről.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Pünkösdi napunk alkalmából kaptam egy nagyon kedves meghívást, nagyon-nagyon régi kedves ismerősömtől, Fekete Kláritól. Itt ülünk most őnála, és próbálunk egy kicsit a Szentléleket várva és lelkünket felkészítve az életéről beszélgetni egy kicsit. Tiéd a szó, Klári.
Dicsőség Jézus Krisztusnak. Én Fekete Lajos görögkatolikus lelkész lánya vagyok, a négy fiú mellett, mert hogy öten voltunk testvérek, és édesapám egyébként korán 36 évesen meghalt, súlyos, hosszú betegség után, akkor én 6 éves voltam. Ez bizony, mondanom sem kell, hogy nagyon meghatározta gyermekkorunkat, mert ugye édesanyám ott maradt 29 évesen 5 gyerekkel, az 50-es években, a legvadabb 50-es években. Tehát, hogy úgy mondjam, az én édesapám körül két probléma volt az életünkben. Az, hogy nagyon hamar meghalt, tehát a megélhetési gondok az én édesanyám nyakába zuhantak, amire ő egyáltalán nem volt fölkészülve, mert ő a papné feladatra volt fölkészülve. Tehát ugye 18 éves volt, amikor a Debrecenben, a zárdában édesapám pappá szentelődés előtt kinézte őt, és feleségül vette, és azt hiszem, hogy egy csodálatos szentségi és polgári házasságban is éltek. A nehézséget természetesen ugye az 50-es évek, a kor szelleme okozta, amikor hát papnénak lenni nem volt egy favorizált dolog, és pap gyerekének lenni sem. Ezzel kapcsolatosan nagyon jellemző, hogy például ugye ahhoz, hogy a iskolákba, egyetemekre, fölvételinél ne legyünk hátrányban, azt ha szépítgettük, mert talán a Jóisten nem veszi ezt hazugságnak, hogy édesapánk 1945-ben meghalt, miközben 46-ban halt meg, de anyukám kitalálta szegény ezt, hogy hát ha akkor elnézőbbek lesznek velünk a pártállami vezetők, hogy már apánk nem nevelt a pártállam ellen bennünket. Engem például ez a felismerés borzasztóan megrázott. Nagyon csúnya dolognak tartottam ezt, mint olyan kisgyerek, olyan 8-10 éves, amikor erre rájöttem. Nem csak ez volt a probléma, hanem ugye nagyon nehéz volt földolgozni ezt egy kisgyereknek hit életi szempontból. Úgyhogy én nem haragudtam soha a Jóistenre, de hogy úgy mondjam, nem voltunk jó kapcsolatban nagyon-nagyon sokáig. Ami egy nagyon fájdalmas, nagyon nyomasztó érzés volt, és aztán egyszer, ez úgy 20 évvel ezelőtt történt, amikor már annyira hiányzott a Jóistennel való barátságos viszony, hogy bementem sokszor a Ferenciek terére imádkozni, és egyszer egy meggondolatlan gyors elhatározás után megáldoztam. És akkor rájöttem, hogy milyen halálos bűnt követtem el, ugye soha nem gyóntam, és akkor a Jóisten így fogott meg engem. Természetesen megkerestem a főutcai görögkatolikus templomban, sose felejtem el Miklós atyát, ez egy napközi időszak volt, tehát nem volt szentmise, és elmondtam neki, hogy mi történt velem, és ő ott engem meggyóntatott.
Fordítva csináltad az időrendet.
Hát a Jóisten csinálta. A Jóisten behívott engem, meghívott engem, mert tudta, hogy ha én már hívő leszek, akkor meg fogom gyónni ezt a bűnt is, hogy gyónás nélkül áldoztam. Tehát így kerültem újra a Jóisten, hogy úgy mondjam, látókörébe, és főleg ő az én hitéletembe.
Mondhatjuk akkor, hogy itt már kapcsolódunk is a pünkösdi témánkhoz, hogy a Szentlélek megtalált és megemelt, bevitt.
Így van.
A ferencesekhez.
És ami a Szentlélek, ugye a Szent Háromságból a Szentlélek jelenlétét illeti, szegény édesapám is pünköstkor halt meg, és papi fehérben temették. Nem véletlen egybeesések ezek. És aztán sok ilyen volt az életemben, és aztán fölnőttünk a gyerekek, és meg is magyaráztuk. Tehát, hogy a Jóisten miért szólította magához a mi pap és nagyon kemény, és nagyon harcos, és nagyon egyenes jellemű édesapánkat, ugye, mert jöttek a papüldözések, a Mindszenty bíborosnak a meghurcolása, és tulajdonképpen azt mondtuk, hogy a Jóisten megmentette ettől a mi gerinces, és nagyon harcos édesapánkat, mert biztos, hogy nem sorolt volna be ő a békepapságra. Ez a harcos szemlélet, kiállás, a gerinceség, ez a mi családunkban egyébként is rendben van, és ott van, és ennek, hogy úgy mondjam, sok ára is volt a mi családunkban, mert a bátyám, aki teljesen az édesapán karakterét örökölte, ő aztán részt vett a forradalomban, és 3 évre el is ítélték, és le is ült a 3 év börtön. De ami az én életemet illeti, az tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a Jóisten vezérlésével, ilyen felülről küldött történésekkel tarkított. Rájöttem, hogy egyetemre nem mehetek, akkor ez a manekenség is, az is egy olyan teljesen véletlenszerű dolog volt, és nagyon érdekes pálya volt, nagyon sok szép dolog volt, de mondjuk a hitélet szempontjából fontos, amit sokan nem hisznek el, ugye, hogy az 50-es, 60-as, 70-es években voltunk mi manekenek, hogy bárhol jártunk külföldön, mindig akadt valaki, akivel elmentünk. Az volt az első, az szabad óránkban, hogy elmentünk egy szentmisére. Én Moszkvában is voltam. Voltam Kijevben, a csodálatos pravoszláv Pecserszkaja lávrában, ami óriási élmény volt. De voltam Párizsban, a Notre Dame-ban, voltam Londonban, voltam a Milánói Dómban, és mindig akadt olyan kolléganő, akivel nagyon szívesen mentünk templomba. Tehát,
noha akkor azt mondod, nem éltél aktív hitéletet, de azért már...
De a vonzalom, a behívás, behívás mindig ott volt az erős hívás, így ahogy most ugye visszatekintek a fél évszázadra tulajdonképpen. Ami pedig a későbbi időket illeti, mindig azt tudom mondani, van most ez a vers járt az eszemben, amikor jöttél, lehet, hogy rosszul idézem. A Jóisten szeret engem, mert az ő békéjét zengem. Valahol most hallottam, valamelyik nagy színésznőnk mondta. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon harcos ember vagyok szintén, de nagyon szeretem a békességet.
Hát ebben a millióben, ahol most itt ülünk és beszélgetünk nálad, ez teljesen lefigurázható. A harmónia, a békesség, a szépség szeretete, és én azt gondolom, hogy ez egyfelől hoztad genetikával, szülőkkel, neveléssel. Aztán ugye 25 évig voltál a divat szakmában. Ott is továbbfejlesztetted a szép érzékedet.
Igen.
És a mai életednek is van egy olyan része, ami kimondottan szépséggel, művészete foglalkozik. Ezzel még várunk egy kicsit, hogy mi is ez tulajdonképpen. Hanem beszélj még erről a manökenségről, mert nincs az a nő, akit ez ne érdekelne. Más kérdés, hogy én mondjuk alkatilag nagyon nem passzolnék bele, de azért ez mindenkit, a divatvilága mindenkit nagyon érdekel. És akkor nálad azért ott van egy kettőség, hogy érkezel egy görögkatolikus édesapa és egy gyönyörű szép szentségi házasságból, és az a kettő nálam például nem cseng össze.
Hála Istennek nálam összecsengett, mert a férjem, akit szintén emiatt, a bátorsága miatt választottam ki, így most utólag, ahogy a saját önismeretemet látom. Bizony mi egyházi esküvőt tartottunk az 50-es években, ami nem volt egy rizikómentes dolog. De ezek, mondom, mind ilyen felülről jött adományok, mint ahogy mi görög katolikusok mondjuk, hogy mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről jön. Tehát nem volt ebben semmi harc, vagy erőlködés, vagy küzdelem. Valahogy a Jóisten ezt úgy megadta. Szóval nekünk eszünkbe nem jutott, vagy például, hogy ne kereszteltessük meg a gyerekünket, vagy hogy ne áldozzon. Nekem az egyik unokám is, itt el is tettem a kis rajzát, amikor 7 évesen azt írta le, hogy a Jóistenhez kell fordulni. Csak a Jóisten a fontos.
7 évesen?
7 évesen a kis göcsörtös betűvel. Tehát ezek nagyon komoly kegyelmek. Ezekre nem lehet másképp tekinteni, mint kegyelmek.
Sokszor elmondtad már eddig is, hogy mennyi minden jött fölülről. De ezt csak most kezdted el összerakosgatni magadba, vagy ezt akkor mindig érezted, mikor egy-egy ilyen kegyelmi állapotba kerültél?
Ha nagyon őszinte akarok lenni, és hála Istennek remélem tudok, akkor ez a bizonyos meghívás óta van ezelőtt, a kb. 20 évvel ezelőtti meghívás óta. Van az, hogy ilyen tudatosan látom a Jóisten jelenlétét. jelenlétét az életemben, mert körülbelül akkor találkoztam ezzel a csodálatos és valóban csodás történeteket tudnék mesélni ezzel kapcsolatban, ami a már a gyerek felnevelés, az unokákkal való törődés után egy gyönyörű, szabad időszakomban jött ez a történet, hogy megtaláltam egy Holes Dénes nevű festőművész élettörténetét, aki egy utólag kiderült, és ez sem véletlen, hogy egy rendkívül erős hitű, hívő, evangélikus, felvidéki arisztokrata magyar ember volt, és a magyarságon is van a hangsúly. Tehát ő elment Trianon miatti bánatába messze, kiszaladt a világból, azt tudom mondani, Kínába ment, és ugye a 30-as években mindenki hova ment, kivándorolt Amerikába, 1,5 millió emberünk. Abszolút kivételes, teljesen zsigerileg szabad ember volt, ami aztán szegénynek a végzetét is okozta, mert a könyvemnek, amiben megírtam ezt az 50 éves csodálatos élettörténetét, amiben 20 év önkéntes munka van, de nem is munka, mindig kijön a számon ez a szó, hogy munka, pedig ez öröm volt.
Szóval és szolgálat.
És olyan, annyira gyönyörű szolgálat, hogy azt elmondani nem lehet. Tehát ő járta a világot 50 éven át, és ugye jöttek akkor a történelmi események, a világháború, az 1956-os forradalom és szabadság, harc, és ő szeretett volna hazajönni, mindig ott volt a szívében a magyarsága. Például, amikor a világban, társaságban beszélt, akkor mindig úgy kezdte, hogy in my country, otthon mi felénk, az én országomban. Tehát engem ez a szenvedélyes magyarsága, és plusz ez a érzékenysége az, ami megfogott, és hogy egy kicsit kevéssé emocionálisan beszéljek róla, tehát a történet lényege az, hogy ő 15 országban élt és dolgozott, és sikeres volt, és 1983-ban döntött úgy hosszú, hát önmagával és hát a családjával való küzdelem után, mert ugye akkor még félni kellett, hogy esetleg itt ő nem lesz szabad ember, de hazajött, és sajnos egy rövid betegség után meghalt. Teljesen ismeretlen festőként kérdezték a temetésen, kihez, kit temetnek. Valami ismeretlen festő, ezt mondták. Miközben a világ tele volt a képeivel, a sikereivel, amiben ugye, hála Istennek, az internet, a technika a segítségemre jött. Mert amikor a csodálatos történetet, ami egyébként a idegenforgalomhoz, a Budapest turiszti irodához kötődik, mert oda jött be az özvegy és a fia, és ott mesélték nekem el ezt a csodálatos történetet, amit én akkor azt hittem, hogy egy kitaláció.
De hát aztán, olyan meseszerű, hogy hát nem csodálom.
Teljesen meseszerű. Na de jöttek ám a csodás történetek, csak egy egyet elmeséljek a kegyelem felülről. Először én is azt hittem, jó, ráálltam, mert nagyon tetszett, és tudtam, hogy ennek az embernek titka van, tudtam, hogy engem érdekel ez a történet, de hát olyan csodák jöttek, amitől aztán, hogy úgy mondjam, vérszemet kaptam, hogy például ugye lerakta ő különböző helyeken a festményeit, hogy majd jön haza Magyarországra, és itt folytatja, és itt elmeséli, hogy ki ő, mi ő, hogy megismerjék, hogy bizonyítsa. És például Londonhoz közel egy lerakatban volt egy körülbelül 80 képe, amit már nem tudtunk fizetni, ugye nem tudta az özvegy már fizetni a bérleti díjat, és kiment a fiú egyébként, hát a segítségek száma, hát körülbelül 50 ember segített, szintén csak úgy jótékonysági célból, meg magyarság tudatból. Na és ott képzeld el, az történt, hogy a fiúnak azt mondta a galériás, akinél le voltak rakva óriási összevisszaságban a dolgok, hogy uram, szedje szét, amit maga fontosnak tart, azt megőrizzük, és tegye külön azt, amit nem tart fontosnak, és kidobásra. És véletlenül a jó csomagot dobták ki, és a levelezése, amiből az életét megismertem, az a rossz csomagban volt.
Tehát neked ez...
Hát ha nem jött, volt az égi jel...
Hogy ezt meg kell írnod.
Ilyen nem, nincs véletlenül. 150 levele volt a családhoz írott, meg barátokhoz írott levele, mert ugye az életük úgy zajlott, hogy ő többnyire New Yorkban dolgozott, mert ott kapta először a portré megbízásokat előkelőségektől, filmsztároktól. A lovas festészet az később jött, az megdicsérte egy nagyon nagy ítész a lovas festményeit, azt mondta, hogy ilyet csak Stubbs és Degas és Picasso tudott, ezt kell neked folytatni. folytatni, erre kell állni, és akkor, és természetesen ugye a magyarság tudott a gyerekkori lovas élmények, mert ugye huszárkapitány volt a déd nagyapja, tehát lovaik voltak Beszterce bányán is, mert ott onnan származik ő. Mindig új csodák jöttek. Volt egy másik csoda. A feleség, aki ausztrál zongoraművésznő volt, és vele járta ő az utat, ezt az 50 éves vándorutat, és csodálatos házasság volt, aki egyébként mindig jótékonysági koncerteket adott, és egyszer Kanadában, amikor második János pápa kezdte a világjárását, akkor ott feleség és egy lengyel kulturális intézmény egy kiállítást rendeztek, és egy hangverseny. És a feleség hangversenyt adott, Chopin, Liszt zeneműveket játszott, a férj pedig, Holes, egy képes lapról megfestette a pápa portréját, ami szintén egy csodás történet, mert ezt sikerült megszereznem Amerikából, ki is állítottam a Mátyás templomban a boldog ávatáskor. Közben gyűltek a festmények, hoztuk a világ különböző országaiból, a gyűjtőktől, galériáktól, lerakatokból haza a festményeket. Az első kép, amit az Abigail galéria eladott, az a második János Pál portréja volt. Egy hívő bement.
Ez az a kép? Igen, ez az a kép. Ezt egy pillanatra hadd nézem meg. Mert én is Holes Dénes inkább csak a lovas képeit tudom. És látom, egy Mária Rádiós magazinban van csomagolva. Jaj, de jó.
Hát benne volt.
Hát itt akkor van. El kell mondjuk a hallgatóknak, hogy te nagy rádió, Mária Rádió hallgató vagy, jár neked a magazin.
És támogatod is. El is tettem az oda vonatkozó cikket.
De jó. És amikor ilyen történetekkel találkozom, mint például a János Pál pápának a képe, amit megfest ugye Holes Dénes, akinek te vagy az itthoni képviselője, hogy
életrajzírója vagyok.
Életrajzírója, de ugyanakkor a hagyatékát is rendezed, nem? Hát hiszen mondod, hogy a képek jönnek.
Most már, hála Istennek, profi kezekbe sikerült adni, tehát egy galéria, az Abigail galéria kezeli. Úgynevezett hazatérő profétákat karol föl, és ugye hát Holes Dénes jócskán ebbe a kategóriába tartozik. Most van éppen nagy szalontán kiállításunk, úgyhogy most ott Arany
akkor
János.
Ez egy vándor kiállítás.
Most vándor kiállítás, igen.
De hát ez abszolút a te érdemed. Te és az özvegy,
igen,
és nézd, az ilyenek
irányítató. Igen, nézd, hogy bennem fölismerés bevillant, hogyha ezt az életutat valaki nem tárja föl, ha ezt a festőt valaki nem mutatja meg, akkor ez a festő soha Magyarországon ismert nem lesz. Miközben minden porcikájában magyar volt, és miközben nagyon tehetséges volt, és miközben mindig ide vágyott. Tehát ez kétségtelen, hogy ebben nagyon nagy szerepem van, de ismét elmondom, hogy hát szóval ez egy ajándék volt. Ez a
közös munkád volt az ígérke?
Hát egy feladat, azt szoktam mondani, hogy megtalált engem a feladat a Jóisten segítségével.
Ezek tényleg csodálatos dolgok.
Nagyon. Én boldog vagyok, és különösen az időzítés, ugye, hogy én most, ha Jóisten megsegít, a 80. évenbe lépek a jövő hónapban.
Isten értessen.
Köszönöm
sokáig.
Szépen. És hogy olyan jókor jött, tehát amikor már túl voltam az élet nagy feladatain, a munkákon, tehát a pályamódosításon, ami szintén ugye nem volt könnyű, mert azért nyelvvizsgákat kellett tenni, azt is önerőből. Nagyon érdekes, hogy például úgy nézem a nyelvvizsga könyveimet. Annyi mindent megtud az ember, ami lényeges volt abban a korban, meg az ember saját életében. Korai veszteség miatti önállóság, ez azért végig dominált az életemben. Azt akartam mondani, csak elkanyarodtam, hogy az időzítés milyen jó volt, hogy én akkor már éppen ráértem, amikor ez a gyönyörű történet betoppant az életem. Hát én a fél világgal levelezek az interneten.
Holes
ügyben. Uh-huh. Ha fölmész az internetre, vagy a kedves hallgatók fölmennek, akkor beírják, hogy Holes, ott látnak egy földgömböt, a világ 72 országában monitorozzák Holes Dénes festészetét. A legutolsó kiállításunkra például Ausztráliából is elküldött egy gyűjtő, akinek annyira megtetszett ez a történet, mert követte az én munkámat már 10 éve.
Tehát akkor ő olvasta a könyvedet?
Ismerte a történetet, olvasta az én könyvemet, meg az életrajzot, ami ugye fönt van egy csodálatos, részletes, képes életrajz angolul is, és a kínai korszakából küldött el mert ugyanis azért a kínai időszak az nagyon meghatározta, és nagyon nagy hatással volt az ő művészetére, és nagyon kevés kínai képünk van, és ott lappanganak. Többnyire Kínában és Ausztráliában. A vándorlás kezdete tehát ugye Kína volt, ahol egyébként a Hugyec nevű nagy építésszel kapcsolatban voltam, akikkel földik voltak, mert ő is beszterce bányai volt.
Hát ő igen. A sánkhái főépítész volt.
Aki elvarázsolt a sánkhájt, igen. És le is festette az
két ő, magyar.
A két nagy Trianon előtti magyar, igen. Vége, hossza nincs gyönyörű történet, de a lényeg az, hogy itthon van a hagyatéka, és ismerik, és ott van a gyűjtőknél már, és ott van. Egyébként a Nemzeti Galériában is van természetesen képe. De a fiú még ma is fölidéz olyan emlékeket, amik csak most jutnak eszébe. Például most eszébe jutott, hogy mi volt az a két népdal, amit gyakran énekelt az édesapja, amikor festett. Az egyik a Hely halászok, halászok volt, a másik pedig a Kötöttem lovamat.
A ló a stimmel.
A ló, igen.
Az ábrázolás.
És most jutott eszébe a fiúnak, aki egy tört magyarsággal, ugyan, de beszél magyarul. Tehát ugye ma is tartjuk a kapcsolatot.
Akkor nem csak a te életrajzod különleges, hanem a Holess Dénesi is, csak a kettőtöké most egy kicsit összefolyt ezzel a munkával és ezzel a feladattal. Klárikám, lassan sommáznunk kellene a mondókánkat, és én akkor visszamennék most a gyerekkorba egy kicsikét. Mert ugye édesapádat 6 éves korodban elvesztetted, de ugyanakkor az előbb elhangzott, hogy azért te jártál vele temetésre, ismerted a szertartás dolgokat. Milyen emléked van még abból a korszakból? Mert ugye azért azt tudjuk, hogy a gyerekkor az nagyon-nagyon meghatározó.
Hát a jó Isten segítségével pontosan egy ideillő emlékem van, hogy mentünk búzát szentelni. Hát sose felejtem el, kiszólt, ugye ő Debrecenbe kezdte a pályafutását, aztán kihelyezték őt Jánkmajtis nevű kisközségbe, Szabolcsba.
Hova még egyszer?
Jánkmajtis.
Jánkmajtis.
Szabolcs. Uh-huh. Igen. És sose felejtem el, ugye a pünkös szelek fújdogának, kint játszottam a verandán, a parókia udvarán, és kikiáltott, na gyere Lipisztes, megyünk búzát szentelni, öltöz. A Lipisztes az egy ilyen tájszó, és én egy ilyen kis vézna, kis csenevész, hát nem csenevész, de olyan kis vékonyka gyerek voltam.
Olyan kis Lipisztes jelent, ez
olyan Lipisztes, te ismered ezt a szót?
Nem, most csak rátátom a számot, de jó.
Ja, és a szívem megdobbant, édes Istenem, most hogy tudok fölöltözni, ha itt fog hagyni. Közben jött a kocsis, már befogott. Elég az hozzá, hogy elmentünk, és ez az egyik legelevenebb élményem, a reverendája, ahogy hallottam, hogy suhan le. Jaj, mondom, már kész van, én meg még nem húztam föl a cipőmet, még a kabátom sincs sehol. És akkor a nyakába vett, képzeld el, és úgy...
Nyargaltatok?
A mező, ahogy a búzát már lengette a szél, a tavaszi szél, és ez valóban, hát ez csak filmen lehet elmondani, ahogy a pap, édesapa viszi a kislányát a búzaszentér.
Még egy sajnálatos esemény az életedből, egy pünkösd édesapád halála, ahogy az elején említetted, de talán vannak olyan pünkösdök még az életedben, amire visszaemlékszel.
Hát a húsvétok és a pünkösdök ugye nálunk a görögkatolikusoknál mindig nagy szerepet játszanak. A nagyszüleim is ugye erősen görögkatolikusok voltak. A nagyapám, az anyai nagyapám, ő gyémán diplomás görögkatolikus kántortanító volt, úgyhogy a húsvét, a pünkös, tehát a húsvéti szenteltetések, például hát a nagyanyámnak az a sárga túrója, amit a görögkatolikusok tudnak csak úgy csinálni, annak az esése, annak az illata, akkor a bérmálkozás, a virág szirmok szórása, nagyon sok szép emlék van, aztán egy kicsit beborult fölöttem az ég ilyen szempontból, mert nem tudtam helyére tenni ezt, hogy a Jóisten miért veszi el ilyen korán az ő leghűségesebb szolgáját, amit aztán ő segített megoldani és megválaszolni, ugye 20 évvel azelőtt a megtérésnél.
Egy kicsit vidámabb vizekre elvezünk, én nagyon szeretném ezt a sárga túró dolgot egy kicsit bővebben, mert az ember sokat gondolkozik, ahogy húsvétnek megvannak a jellegzetes ételei, és megszokott ételje, pünköstkor maximum a bárányt emlegetjük. Bárány. Na most itt elhangzott egy sárga túra, amit csak a görög katolikusok, na még ezt megbeszéljük, hogy a görög katolikus, ezt ti úgy megnyomjátok, ezt a katolikus szót. Ez ottan a debreceni, nem, másoktól is hallottam ezt így megnyomni, ezt a katolikus szót.
Igen, érdekes, de mi annak idején apukával és nagypapával, mi görögök. Mi úgy mondtuk, mi a görögök. Tehát ami elhagyta a katolikus szót, tehát az természetesen nem azonos az ortodoxal, amit ugye sokan nem tudnak. Mi görögök, mi úgy mondtuk. És hát a sárga túró az biztos, igen, úgy tudom, hogy az egy ilyen görög-katolikus szenteltetési specialitás. Én nagyon sokszor csináltam, mert nagymama megtanított engem, de mindig irigyeltem, ahogy az övé, ahogy vágtuk, annak az esése, az állaga, mint ahogy a túrógombóc állaga is, ugye, nem nagyon-nagyon műanszokon múlik.
Na de ez édes?
Édes, az édesség, mazsolás, persze.
És akkor tojást egy,
tojás, túró, mazsola, ugye természetesen porcukor, és főleg betéve egy nagy kendőbe, hogy abban kapja meg a formáját, egy ilyen kis vekni-szerű. És akkor, amikor megszenteltetjük, akkor otthon a húsvéti ebédnél kibontjuk, és akkor fölvágja a családfő. És hát ugye annak az esése, annak az állaga akkor derül ki, hogy milyen, meg hát az illata az ott van az a gyerekek orrában. Persze nagyon érdekes volt azért, hadd említsem meg a szülővárosomat, Debrecent, nagyon-nagyon nagy szeretettel gondolok Debrecenre, hála Istennek élő még, képzeld el, édesapámnak 97 éves nagynénje, a Nusi néném, akivel nagyon hasonlítunk egymásra, és most szeretném majd meglátogatni, meg még az élő osztálytársakat, a debreceni osztálytársakat.
És az akkor ez a pünkösdi program.
Ez lesz a pünkösdi program. Igen.
Nagyon sok szép, érdekes dolgot hallottunk. Egy pünkösdi gondolatcsokrot lezárásképpen.
Én arra kérném a Szent Lelket, hogy őrizze meg az egészségét és a lelki békét a nagylányomnak, a három gyönyörű unokámnak, és minden olyan embernek, aki hisz a Jóistenben, vagy kész arra, hogy úton legyen a Jóistenhez, és főleg, hogy ezt mindez békességben menjen végbe, ennél szebbet nem tudok üzenni.
Azért én visszacsengetném azt a mondatot, amivel kezdtél, hogy most találtál így a békében. Na, ezt még mondjuk el még egyszer, mert pont ide passzolna ez a gondolat.
A Jóisten szeret engem, mert az ő békéjét zengem. Hát ez én is érzem.
És olyan a kisugárzásod is, úgyhogy most már én is ugyanezt érzem. Klárikám, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor egy zárózenét, valami szépen csengő, békés zárózenét kérnék tőled.
Pápa portré születésénél Montrealban a Joyce Greer zongolaművésznő Holles felesége a Chopin etűdöket játszotta. Örülnék, ha azokat hallgatnánk közösen a Mária Rádió hallgatóival, jó?
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Fekete Klárinak.
Én köszönöm, hogy eljöttél hozzám, Éva. Nagyon kellemes volt. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
És a gyönyörű zárógondolatokkal és a zenével búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Perccel Éva. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Beszélgetést hallottak Fekete Klári író újságíróval, a 70-80-as évek sztármanökkenyével, családról, életről, megtérésről és pünkösthöz kapcsolódó élményekről. A beszélgetést Perce Léva készítette.